Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
A gyülekezet helyén maradva néhány percre csendesedjünk el, és gondoljunk azokra, akiktől az elmúlt évben kellett elbúcsúznunk. Gondoljunk azokra, akik itt ültek mellettünk, Reményik Sándor szép szavaival, kicsi fehér templomainkban, a holtak is mellénk ülnek, és gondoljunk azokra, akik már nem ülnek a családi asztalainknál, gondoljunk azokra, akiket most úgy idézünk emlékezetünkbe, ahogy számunkra kedvesek voltak, gondolunk azokra, akiknek most a sírjához kilátogatunk ezekben a napokban. Igen, az ősz, a természet elmúlása, a lehulló levelek emlékeztetnek bennünket arra, hogy semmi sem tart örökké, hogy nem tart örökké ez a földi életünk. Most ezekben a napokban különösen sokan gondolnak az elmúlásra, de nekünk keresztényeknek valahogy mégis másképpen kell gondolnunk az elmúlásra, a földi búcsúzásra, hiszen ha személyünk számára, a mi életünk számára nem is látható, a mi szeretteink, mégis reménységben hordozzuk őket, hogy több volt az ő életük, mint ez a földi élet. Van reménységünk előre tekinteni, van reménységünk az Isten országára nézni, és van reménységünk úgy is, hogy ők az Úrnál vannak, és jó nekünk úgy meggyújtani gyertyáinkat, úgy elhelyezni virágainkat, hogy valóban kifejezzük a mi szeretetünket, ugyanakkor kifejezzük a mi hitünket és reménységünket is. Abban az Úrban, abban az Úr Jézusban, aki legyőzte számunkra a halált, aki meghalt értünk és feltámadott. És ebben a reménységben, hogy számunkra is van elkészített hely, tudjunk most elcsöndesedni, és így Isten igéjére figyelni. Most a 90. Zsoltár szavait olvasom, a Zsoltárok könyve 90. részéből. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a korba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt védkeinket, orcát világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. Ki tudja, milyen erős haragod és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztes meg bennünket annyi napon át, ahányon át megaláztál, annyi éven át, ahányan rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. kezeink munkáját tedd maradandóvá. És most jöjjetek, imádkozzunk. Örökké való Istenünk, Atyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk téged a földi időért, amelyet nekünk adtál. Áldunk téged, hogy a mi emberi életünket ilyen nagyra becsülted, ilyen csodálatos lehetőségeket adtál nekünk. De kérünk most téged, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcsességhez jussunk. Mi, akik még itt élünk, emlékezünk azokra, akiknek ideje itt a földön lejárt. Köszönjük a velük töltött éveket, évtizedeket. Ez alatt a sok-sok szeretetet, sok-sok szeretett kapcsolatot, amelyet nekünk ajándékoztál bennük és általunk. Általuk. Urunk, Te ismered a szenvedést, ismered a mi fájdalmunkat, ismered azt, mit jelent számunkra szeretteink elvesztése. Kérünk, hogy Te töröld le könnyeinket, vigasztald meg szívünket. Kérünk most különösen is azokért a testvéreinkért, akiknek az életében még nagyon friss a gyász, még érzékenyek a sebek. Urunk, Te gyógyítsd be ezeket a sebeket. Kérünk így azokért, akik társukat vesztették el. Köszönjük az együtt töltött éveket, de most fájdalmas az, amikor egyedül kell maradni. Add, Urunk, hogy a magányos évek alatt is érezhessék meg közelségedet, mások, akár idegenek, akár családtagok szeretetét is. Kérünk azokért, akik szüleiket vesztették el, és ezáltal elvesztették azt a szeretett támaszt, ami kísérte őket eddig. Kérünk azokért, akik gyermekeiket siratják. Add, Urunk, hogy bármilyen érthetetlen, hogy a fiatalabb megy el hamarabb, tudjuk ezt elfogadni. Barátaink, hitben testvéreink elengedésében is Te légy segítségünkre. Adj ebben nagy-nagy reménységet, hogy földi útjuk nálad van. Az örök hazában találnak hazára. Segíts bennünket, hogy a mi könnyeink számon legyenek nálad. Segíts bennünket nyugtalanságaink, kérdéseink idején. Segíts bennünket a Te lelked által, küld el a Te vigasztalásodat számunkra. Te nyugtasd meg a mi szívünket, életünket. Így kérünk az Úr Jézus Krisztusért, aki halálával és feltámadásával legyőzte a halál. Erősíts bennünket, vigasztalj minket, bátoríts és vezess minket a földi útunkon. Az Úr Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Szeretett testvérek, az igét olvassuk és halljuk a Cselekedetek könyvéből. A Cselekedetek könyve 20. fejezetéből, a 17-től a 21-ig. Milétoszból azután elküldött Efézusba, és magához hívatta Pál a gyülekezet véneit. Amikor azok megérkeztek hozzá, így beszélt hozzájuk. Ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, amelyen Ázsia tartományába léptem, hogyan viselkedtem közöttetek az egész idő alatt. Szolgáltam az Úrnak teljes alázatossággal, könnyek és megpróbáltatások között, amelyek a zsidók cselszövései miatt értek. Semmit sem hallgattam el abból, ami hasznos, hanem inkább hirdettem és tanítottam azt nektek, nyilvánosan és házonként. Szeretett testvérek, szükség van-e ma reformációra, reformálódásra? Persze egy kicsit a kifejezést is pontosítanunk kell, hiszen nagyon sokszor, amikor ezt halljuk, vagy hallják az emberek, akkor azonnal valami új vallásra, vagy új felekezetre gondolnak. A reformálódás régen sem ezt jelentette, és ma sem ezt kell, hogy jelentse. Nem újabb részre szétszakadozást, hanem a bibliai lényeghez való visszaigazodást. A felolvasott ige szakaszunk kétféle torzulási lehetőségre figyelmeztet. Több is van, de most ez a szakaszunk alapvetően kettőről beszél. Arról az valóságról, amit sajnos átéltünk, és részben ma is még mindig átélünk, hogy a templom falai közzé szorítottság. Ez a bezártság. Volt idő, nem is olyan régen, amikor ezt a világi hatalom egyértelműen így akarta. Igyekezett minden más lehetőségtől megfosztani a kereszténységet, a templom falai közzé beszorítani, sőt, még ott is amennyire csak lehet korlátozni. Amikor mindig mindent engedélyhez kötöttek, amikor még a szomszéd gyülekezetbe átmenni és ott igét hirdetni, ahhoz is engedélyt kellett kérni. Ez a bezártság tehát részben, a közelmúltban, külső kényszer miatt is megjelent. De részben ma is megvan. Ma elsősorban nem a külső kényszer miatt, hanem lehet, hogy a közgondolkozás miatt. Lehet, hogy már bennünk van mindez. Vagyis kereszténység, vallás, hát ott a templomban. Fölnőtt nemzedék lassan kettő is, amelyik úgymond ezt hallotta, ezt látta, hogy vallás, hát igen, ott a templomban. És fölnőtt úgy lassan a gyülekezetben is nemzedék, hogy majdhogy nem ezt tartotta természetesnek. Mert ezt látta, ebben a beszorítottságban élt. Ebben a bezártságban élt. Az egyik torzulás tehát az, amikor az Isten igéjét a templom falai közzé próbálják beszorítani, és hagyjuk beszorítani. A másik torzulási veszély, az pedig a magánházak világa, a magánszféra világa, hogy nevezetesen abba szorítani vissza, vagy abba vonulni vissza. És itt is kettőt kell egyszerre látnunk. Láttunk a korábbi évtizedek külső kényszerét, amikor sokan csak otthon próbálták gyakorolni hitüket, vagy egészen a magánszférába visszavonulva, amikor kiderült, hogy az unoka nem tudta, hogy a nagyapa presbiter. Ennyire nem tudta már a család a másikról, a család másik tagjáról, annak hitét meggyőződését. Amikor hagytuk elhinni, elhitetni emberekkel, hogy a vallás az magánű. És abba senkinek nem lehet beleszólása, de legfőképpen nehogy megtudja más, hogy mi a hitünk és meggyőződésünk. Volt idő, amikor szinte titokban, de összegyülekeztek atyafiak, valahol, legtöbbször magánházban, vagy olykor valahol egy titkos külső helyen, hogy együtt lehessenek, hogy együtt imádkozhassanak, mert máshol nem nagyon volt rá lehetőség. Ennek a világa elmúlt, de vajon a gondolkozásunkban nem maradt meg? Vajon még a gyülekezeti közgondolkozásban is nem maradt ez meg? Nem maradt ennek erős nyoma, hogy magánügy a vallás, ahogy ezt évtizedeken át szajkózták nekünk, hogy ez a magánszféra világába tartozik, és ehhez másnak semmi köze, még jóformán a családtagoknak sem. Vajon nem miattunk is van még ilyenfajta torzulás? Mert mi magunk is részben így gondolkozunk? Jól lehet, az az erős külső diktatórikus kényszer, az megszűnt. A torzulás kétféle lehetősége, veszélye, amiről beszél tulajdonképpen a fölolvasott igénk, hogy szétszakítjuk egymástól ezt a kettőt. Tudok én otthon is imádkozni. Hangzik nagyon sokszor ma is a mondat. És ez jó dolog. De ezt legtöbbször a gyülekezet elutasításaként szoktam hallani. Hát tetszik tudni, nem szoktunk mi menni, mi nem járunk gyülekezetbe, mi otthon imádkozunk. Ez nagyon szép. De ha szétszakítjuk egymástól a személyes kegyességet, vagy esetleg néhány ember kegyességét, család kegyességét, és a gyülekezet egészét, akkor itt valami, egész pontosan mind a kettő torzulni fog, sérülni fog, erőtlen lesz. A személyes kegyesség meggyengül, a családi, vagy esetleg néhány atyafi összegyülekezik, az ilyenfajta kis csoportos kegyesség előbb-utóbb célját kezdi veszíteni. És megerőtlenül a gyülekezet is, hiszen egyre többen nem érzik, hogy a gyülekezeti közösségre is kaptunk elhívást. Miről olvastunk itt? Mire figyelmeztette Pál apostol az efézusi gyülekezet véneit, amikor Jeruzsálembe menet, elbúcsúzott tőlük? Emlékeztette arra, hogy hogyan szolgált közöttük, és így példát is adott, tanítást is adott. Az egyik pár nyilvánosan és házanként, a másik hirdettem és tanítom. Föl kell figyelnünk, hogy egy mondaton belül kétszer találkozunk ezzel, hogy nyilvánosan és házanként hirdettem és tanítottam. Persze mielőtt félreértenénk, a 16. század reformációja jó néhány ésre mondott nemet, de nehogy minden ésre nemet mondjunk. Nemet mondott a 16. század reformációja az írás alapján, amikor olyasmit hirdetett a középkori egyház, hogy Isten és ember között közben járó Jézus Krisztus és a szentek. Erre az ésre nemet kell mondani az írás szerint. És az ehhez hasonló téves hangsúlyokra. De nem szabad minden ésre nemet mondani. A reformáció nemet mondott arra, hogy hitünk alapja a Szentírás és az egyházi zsinati határozatok és pápai rendelkezések. Itt ki kell mondanunk, ez a kettő nem egy súlycsoport, itt az ést nem lehet közzétenni. De a felolvasott igényben Pál apostol kétszer is olyan párt használ, ami között ésnek kell lenni. Nyilvánosan és házanként emlékeztette az apostol az efézusi gyülekezet elöljáróit. Igen, mert Pál apostol és az apostolok mindkettővel éltek. Erre példát is adtak. Nyilvános lehetőségeket megragadták, a nagy közönség előtt is igyekeztek szólni, mindaddig, amíg ezt bármilyen módon meg nem akadályozták számukra. Ez lehetett a zsinagóga közössége vagy közönsége, de lehetett az Areopágosz, Atén egyik főtere, lehetett egy folyópart, lehetett egy iskola, amit kibérelt, hogy ott tanítson és hirdessen. Mindenki elé odatárni az Isten igéjét. Nem véletlen, hogy a régi fordításban, a Hiszek egyben az egyházról azt mondtuk, hogy a közönséges anyaszent egyházat hisszük. Vagyis az egész közönségre, sok emberre tartozó gyülekezetben, egyházban gondolkozunk. Sajnos a szó jelentése megváltozott a közben. Ezért inkább egyetemes egyháznak mondjuk ma már. Nos, az apostol emlékeztetett, hogy mindenki elé odatárni, és a gyülekezet az több mint egy, két, három hívő ember vagy baráti kör. Ez az egyik. A másik, tehát nyilvánosan és házanként. mondja az apostol. Vagyis a bensőséges kis csoportokban, házi közösségekben. Tudjuk, hogy az ókorban a ház közösség az egy gazdasági egység is volt, és az nem egy házas párt, jobb esetben egy házas párt, és egy-két gyereket jelentett, hanem generációkat együtt, sok gyermeket, sokszor még testvérek és rokonok is ott voltak, egy egész mini gyülekezet volt tulajdonképpen az ókorház közössége. De mindenféleképpen tanítottam házanként is, mondja az apostol. És a kettő között és van. Mert mindkettő szükséges, hangsúlyozza az apostol. Mert ez a kettő egymást kiegészíti és egymást gazdagítja. Ami az egyiknek erőssége, az a másik formában kevésbé jelenik meg. És ami a másiknak az erőssége, az pedig emelnek egy kicsit a gyengéje. Hiszen nagyszerű dolog együtt énekelni több száz embernek. Nagyszerű dolog megerősödni, hogy sokan vagyunk. De nagyszerű dolog elmélyülten beszélgetni is. És közösen imádkozni. Az egyiket az egyik, inkább a kisebb csoportban, ahogy mondja az apostol, a ház közösségében, a másikat inkább a nagyobb, népesebb, nyilvánosabb közösségben tudjuk tenni. Mind a kettőre szükségünk van. Bizony, szükségünk van reformálódásra, mert még a gyülekezeti egyházi közgondolkozásunk is egy kicsit torzult, a külvilág egyházképe rettenetesen elromlott, hiszen sokan ma is a templomba bezárva szeretnék tudni a kereszténységet. Lehetőleg jól belakatolva. Az ige pedig arról beszél, hogy nyilvánosan és házanként. Mert kiegészítik ezek egymást, nem pedig kizárják egymást. De másik oldalról napjainkban is lehet találkozni magukat komoly hívő embernek tartókkal, akik nem akarnak tudomást venni gyülekezetről. Nem akarnak gyülekezethez tartozni, mert csak a kritikájukat sorolgatják. Itt valami hiányzik hitükből, igeismeretükből, egyházképükből. Nem elég csupán az, hogy néhányan, akik összeválogattuk egymást, és barátként el tudjuk egymást fogadni, mi néha együtt imádkozunk. Az Isten népének közösségét föl kell vállalni, bármennyire tökéletlenek vagyunk. És nézzük a másik vonulatot. Az apostol arra emlékezteti az efézusi gyülekezet véneit, hogy emlékezzetek, hirdettem és tanítottam. Megint ott van az és. Hirdettem, tudnék az Istenhez való visszatérést. Hirdettem, hogy az élet irányának meg kell változnia. A bálványoktól, régiektől vagy újabbaktól el kell fordulni, és oda kell fordulni az örökké való Istenhez. Hirdettem, mert ez a lényeges, ez a legfontosabb. Hirdettem tehát a megtérést. És tanítottam. Hiszen az egyik az irányról szól, a másik pedig a megalapozottságról szól. Az egyik az életünk irányáról, és vannak megtérések, amelyek elsősorban csak érzelmi alapon történnek, és ha nincs hozzá tanítás, ez a kis láng, mint szalmalán el fog lobbanni, vagy pedig elsodródik. Nem lesz megalapozott hite, csak egy gyors föllángolás, odaszállás. Az apostol arról beszél, meghirdetni a megtérést, és megtanítani az Isten akaratára az embereket. A megszentelődés útján vezetni, támogatni, segíteni az embereket. Mind a kettő szükséges. Nem elég csak az egyik, vagy csak a másik. Itt szükséges az és, ahogy az apostol fogalmaz. Tanítani a Jézusban való hitről, hogy megalapozott igeismeretük legyen, hogy tudják igazán, mit hisznek, és tudják, hogy a hétköznapokban mit jelent Krisztust követni. Mert a megtérés a Krisztus felé fordulást jelenti, és ez rendkívül fontos. De utána mi lesz? Az apostol annak idején, és így minket is nagyon komolyan tanít, hogy mind a kettő szükséges, hirdetni a megtérést, és megtanítani a kegyes életre a Krisztus követő embereket. Mind a kettő fontos, és itt is bizony torzulások jelentkeztek, mert ha csak a megtérést hirdetjük, akkor előbb-utóbb helyben járás lesz. Mert, és most mit csináljak? Odafordultam a Krisztus felé, és mit csináljak? Vagyis nem lesz növekedés az engedelmességben, a szolgálatban, mert nem is tudja, hogy abban kellene növekedni. Mindig csak azt akarja hallani, hogy megtérés. De tanítani kell, hogy haladjon ezen az úton. Viszont nem elég csak tanítani, hiszen oda is kell fordulni, hiszen oda is kell szánni magunkat. Hirdettem és tanítottam. Szeretett testvérek, az apostol így fogalmazta meg, hogy ami hasznos, abból semmit sem hallgattam el. Mert lehet így is vétenünk, hogy egyszerűen elhallgatjuk egy részét az ige tanításának. Egy részét hangsúlyozzuk, egy részét pedig valamilyen elfelejtjük, elhallgatjuk. Az apostol bátran kimeri mondani, hogy ami hasznos, tudnélik a kegyességre, ahogy egy másik helyen írja, mert a kegyesség maga hasznos, abból semmit nem hallgattam el. Elmondtam a megtérés üzenetét, és tanítottam a megszentelődés útján való járást is. Mind a kettőt. Napjainkban is szükségünk van reformálódásra, mert részben külső hatásokra, részben belső gyengeségeink vagy kényelmességeink miatt mindig jelennek meg torzulások. Olykor, amit kívülről akartak ránk kényszeríteni, egy idő múlva már elfogadtuk. És már magunk is olyan beszűkített módon gondolkoztunk. Szükségünk van ma is reformálódásra. De valakinek szavait kölcsönözve, reformátoriak akkor lehetünk, ha tovább építjük a reformátorok művét, nem pedig ha konzerváljuk. Vagyis nem azt kell mindig csak őrizgetni, ami mondjuk a 16. században történt. Hiszen ha csak azt tesszük, fontos szolgálat az is, akkor nagyon könnyen és nagyon hamar odaérkezünk, mint némely templomunknál, amely igen értékes, építészetileg, művészetileg, történetileg, mert 5-6-700 éve épült, és akkor azt konzerváljuk, vagyis mint műemléket bemutathatóvá tesszük. Igaz, hogy egy gyülekezet alig tudja használni. Mert mint épület ma már nem igazán felel meg közösségi célra. Ez a konzerválás. Nagyon fontos. De nehogy így járjunk, hogy néhány igen fontos reformációban fölismert tanítást konzerválunk, és eközben nem vesszük észre, hogy lassan megengedetlenek leszünk az ige iránt. Mert akkor nem vagyunk reformátoriak. Szükségünk van tehát ma is a közgondolkozásban és a gyakorlatban is az igéhez való igazodásra. Mert mindig jönnek kísértések gyengeségeinkből, figyelmetlenségből, külső hatásra, kényelmességből és sok minden más következtében is, amelyek azután majd torzulást hozhatnak. Ma is szükséges az, hogy nyilvánosan és úgymond kis csoportban. Ma is szükséges az, hogy hirdetni a megtérést és megtanítani, hogy megalapozott, ige ismerettel megalapozott hívő élete legyen az embereknek, a gyülekezetnek. Szükségünk van ma is arra, hogy megtanulni ezt a kiegészítő gondolkozásmódot. Mert ez rendkívül fontos, amit itt most a kétszer használt és szócskával jelöl az apostol. Ez hasznos, és ezeket ne hallgassuk el, hanem figyeljünk ezekre, és ne halogassuk a bibliai lényekhez való igazodást. Az Úr bőséges áldást készített, és bőséges áldásainak különböző csatornáit kínálja föl nekünk, és azokon keresztül szeretné mindezeket adni nekünk, legyünk készek erre. Szükségünk van nekünk is a magunk gondolatainak, egyéni és közösségi gondolkozásunknak és cselekedetünknek is ilyenfajta ige szerinti reformálódásra. Mert így lehetünk megáldott emberek, és így lehetünk áldássá napjainkban is. Amen. A 260. dicséretünk, 260. dicséretünk második és harmadik versét énekeljük. Tudom, hogy pásztorom, s vezérem én nékem az én Uram Istenem. Megszegényítettük magunkat és környezetünk életét is. Bocsásd meg, hogy így rólad is torz képet közvetítettünk a körülöttünk élők felé. Hogy nem áradhatott tovább mindaz, ami hasznos, nekünk és másoknak is. Segíts, Urunk, hogy felénk áradó áldásaidnak nagyobb gazdagságát keressük és fogadjuk el. Segíts, hogy megbecsüljük és megragadjuk a gyülekezeti életünkben nekünk szánt áldásaidat. És kérünk, segíts, Urunk, hogy áldásait különböző csatornáit, mint egymást kiegészítő és gazdagító lehetőségeket használjuk fel evangéliumi, missziós küldetésünk teljesítésére. És téged kérünk, Urunk, segíts, hogy folytassuk mindazt, amit reformátoraink és hitben engedelmes atyáink elkezdtek, elvégeztek. Segíts, hogy folytassuk, hogy nemzetünk életében is lelki ébredés, a hívők életében megújulás, szolgálatra való felbuzdulás legyen. Urunk, Te gazdag vagy áldásaidban. Nálad bőséges az áldás, és ezt az áldást szeretnéd rajtunk keresztül is továbbadni. Oda szánjuk magunkat, hogy mindazt, amit nekünk és másoknak szeretnél adni, arra készek és engedelmesek legyünk. Támogass így az engedelmesség lelkével minket. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek.